Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék!
8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Budafok irány felé ez kimaradt. Szigetszer Miklós magasságában az M0-ás alakul. A letérdelés felé hosszabb menetidő várható. Köszönjük szépen, Gábor, hogy ezt elküldted nekünk. Ha van friss, ahogy szoktam mondani, legyetek oly bátyáim. Küldjétek el. 0-23-111-111 az SMS számunk.
Nővéreim,
bátyáim. Na, gyerekek, fussunk akkor ennek az egész mizériának újra neki egy kicsit, jó? Mert hogy hát baromi nehéz itt lavírozni, hogy vidámak is legyünk, de közben tájékoztassunk is, önfeledten nevessünk, de azért foglalkozzunk ezzel az egész őrülettel, ami itt van a nyakunkban egy éve. Ne is toljuk túl, de közben segítsük azért az elbizonytalanodó hallgatóinkat. Ugye hát most mi a legnagyobb kérdés? Visszatérünk azért erre, ahol szakembert hívunk a stúdióval, szakembert hívunk telefonon, hogy segítsen. Baromi nehéz, mert ha aggályaid vannak az oltásokkal kapcsolatban, oltás ellenes leszel. Ha kampányolsz valami mellett, téged megvettek, és fújod a propagandát. Nem tudsz igazából, nekünk ezzel nem kell foglalkozni, csak mondom, hogy baromi nehéz. Mégis kötelességünknek érezzük, hogy néha egy kicsit megpróbáljunk eligazodni, amikor a szüleinket oltják, bennünket oltanak, hogy mi a fene történik, minek higgyünk, kinek higgyünk. Óriási politikai lobby, politikai nyomás, más ország, más minisztere mindig mást mond, hol engedik, hol nem engedik, hol vásárolják, hol visszautasítják, egymást járatják le a különböző oltóanyag cégek, egymásnak szólnak be, leginkább a kelet és nyugat csatározik, te pedig állsz itt középen, önálló magyar állampolgárként, szeretnél már túl lenni ezen az egészen.
Akkor most oltassak, vagy ne oltassak?
Oltatni
és ha igen, akkor melyiket? De, és ha nem, akkor melyikkel nem?
De bizalmatlan vagy, nem oltás ellenes, szeretnél rajta túl lenni, de egyszerűen az embereket még nem tudták meggyőzni. Amiben nagyon hiszel, abból lehet, hogy kevés van, amivel bizonytalan vagy, abból van egy csomó, közben azt hallod, hogy minden második ember visszautasítja a kínait. Vannak virológusok, akik dicsérik, hogy ez egy 1000 éves technológia, vannak virológusok, akik azt mondják, hogy hát a hátukon feláll a szőr, és hallani sem akarnak a kínairól, te pedig itt állsz középen, és mondd, hogy valaki mondja meg neked, hogy mi a fenét csináljál. Úgyhogy ezért próbálunk, azért nem elengedve ezt a témát, bármennyire is szeretnénk, bár csak ne kellene ezzel foglalkozni, visszahozni, és szakembereket megszólaltatni, akikről úgy gondoljuk, hogy hiszünk nekik, nagyon értenek hozzá, nagyon sok interjút olvastunk velük, és járatosak a témában, hogy na most mi a jobb idős fene van.
Mivel? Igen, mivel? Így egyszerűen tudományosan.
Azt hallod, olvasod, hogy ők tudományos szempontból, ami egy exaktabb dolog, talán sincsenek azonos platformon, más virológus, immunológus, más mond, másban hisz, más mellett teszi le, hogy is mondjam, a pontot, vagy az érvelését, hogy másban hisz, akkor te áltatlan, egyébként tudatlan emberként mi a fenét csináljál, igen, azért ez így baromi nehéz.
Hát nem ugyanazt az iskolát végezték, hát nem ugyanaz a tudományos fokozat. Hát mi nem egyszerre ugyanazt mondják.
Na, egy immunológus professzorral beszélgetünk, Duda Ernő már itt is van velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, jó reggelt
kívánok. Nagyon elfoglal, doktor úr? Nagyon sok interjú, nagyon sok telefon?
Nem igazán.
Nem igazán. Hát akkor, akkor ránk egy kicsit, professzor úr. Na, egy kicsit a telefont, ha közelebb tudja emelni, professzor úr, akkor az úgy nekünk nagyon nagy segítség lesz, hogy jobban halljuk.
Ha kevésbé halkan fogok beszélni.
Így szuper.
Amit hallottam az előbb,
igen,
hogy ezek a fránya tudósok ellent mondanak egymásnak. Hadd jegyezzem meg, hogy ez a tudománynak a lényege, hogy amíg nem egészen biztos, hogy valami hogy van, addig eltérő vélemények vannak, és ezeket a véleményeket az ember ütközteti.
Ez helyes, ezt értjük is, a tudomány előre menetelét, csak ebben a helyzetben, amikor így viszonylag gyorsan szeretne mindenki megszabadulni ettől az egy évtől, ami mögöttünk van, mi meg azt kérnénk önöktől, hogy legyen egy jó együttállás, ami mellett el lehet menni. Ugye, mert most mindenféle információt hallunk, és mi, akik ehhez nem értünk, hát kiki vérmérséklete szerint áll valahova. Tehát ez ebből a szempontból most nem jó, hogy a tudomány ilyen.
Hát az a helyzet, hogy borzasztó keveset tudunk még. Hát ez egy egészen új vírus, rengeteg új tulajdonsága van. Nyilvánvaló, hogy nem érthet mindenki mindenben egyet.
Hát
majd
igen.
Majd szép lassan kiderül az igazság.
Ha most az immunológus professzornak választani kellene, vagy mondjuk kettő oltást mondani, amit szívesen választ, vagy szívesen beadna magának, akkor az melyik lenne?
Hát egészen biztos, hogy a két messenger RNS alapú, tehát a Moderna és a Pfizer.
Akkor nézzük a két tábort. Valaki azt mondja, hogy a kínai például ez egy régi 100 éves, 200 éves technológia, ezzel adják az influenza oltást, lebújtított egész vírus. nem fél tőle. Van, aki azt mondja, hogy az újtól jobban féljünk, hiszen az egy vadonatúj dolog, nem ismerjük még, hogy ez valójában miről szól. Mivel tudná a laikusokat, a kétkedőket, vagy a bizonytalanokat meggyőzni a professzor úr, vagy mit lehet ezen oltások ellen vagy mellett felhozni mindkét oldalról?
Hát mind a kettőnek vannak előnyei és vannak hátrányai. Azzal én vitatkoznék, hogy ez nagyon új, és hogy erről nem tudunk semmit. Ezeket a messenger alapú oltásokat körülbelül 10 éve fejlesztették ki arra, hogy daganatos betegségeket immunizáljanak a betegség ellen. Tehát, hogy meggyógyuljanak a rákos betegek. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 6-8-10 évi klinikai tapasztalat van róla. Tehát ez egy jól bevezetett, jól ismert valami. Egyáltalán nem egy olyan semmiből hirtelen előugrott valami. Ami azt jelenti, hogy például daganatos betegeknek biztos, hogy ez a legmeggyőzőbb és a legjobb oltás, mert hiszen eredetileg is daganatos betegeknek fejlesztették ki, és nem biztos, hogy egy daganatos betegnek én valami egyéb vakcinát javasolnék. A másik ugye az, hogy valami egy régi technológia, hát attól még tökéletesen működhet. Itt a probléma csak az, hogy egy új ellenséggel állunk szembe, amiről nagyon keveset tudunk, és nem tudjuk fölmérni a potenciális veszélyeit.
De azt tudjuk, hogy az új ellenségnek a hatásmechanizmusa az hasonlít a régi ellenségekhez, ugye?
Hát ez az, amit tudjuk, hogy nem. Aha. Tehát tudjuk azt, hogy ez egy egészen más vírus, mint például az influenza vírus. Tehát ez az influenza vírusnak a stratégiája azon alapul, hogy hihetetlenül gyorsan szaporodik, és mire az immunrendszer észbe kapna, addigra már elszaporodott. Ez a vírus, ez sokkal furmányosabb, ő azzal kezdi, hogy leállítja az immunrendszernek a működését. Tehát egy sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb mechanizmussal harcol ellenünk. Tehát ez azt jelenti, hogy az, ami a másikra bevált, az nem biztos, hogy erre is beválik. De például az új mutánsokkal szemben lehet, hogy a régi technológia lesz a leghatásosabb, mert ott egy egész vírussal dolgozunk, az egész vírussal nagyon nem tud hirtelen megváltozni egyik napról a másikra.
Hogy bízom meg az ember egy olyan oltásban, amiről a harmadik fázisban még nincsenek betekintésre lehetőségek? A tudományos munkatársak azt mondják, hogy nem láttak egy csomó iratot, az Európai Unió
mondjuk
nem engedi.
Mondjuk azt, hogy semmit se láttunk. Oh. Tehát az egyedüli dolog, amit tudunk, az az, hogy beoltottak vele rengeteg embert. De a tudomány, tehát a klinikai kísérletekről semmi a világon nem jelent meg, bár a harmadik fázisú klinikai kipróbálásokról, pedig hát az, hogy jóvá hagynak-e valamit, vagy sem, az ennek az alapján dől el.
De hát akkor hogy tudunk mi ebbe laikusok megbízni, vagy hogy bízzunk meg benne, ha egy immunológus professzor azt mondja, hogy semmit nem tudunk róla?
Hát én úgy érzem, hogy itt most abba kell megbízni, hogy az ország vezetői azt mondták, hogy nyilván nem tételezhetjük fel azt, hogy az ország vezetői ki akarják nyírni a népet. Tehát most arról van szó, hogy meg kell bíznunk abban, amit mondanak, hogy ő szerintük ez alkalmas.
Idézhetem az immunológus professzor egy januári nyilatkozatát?
Igen.
Azt írta, vagy azt mondta, hogy ezek a készítmények a kínai a harmadik világ tömegei számára készülnek. Olyan technológiát alkalmaznak, amit Pasteur idejében is alkalmaztak már, olyan, mintha nagykörúton most vezetnénk be a lóvasutat. Azon is lehet közlekedni, de nehogy már a 21. században az 1800-as évek technológiáját alkalmazzuk. Miközben az egyik legmodernebb vakcina, a Pfizer és a BioNTech kifejlesztésében több magyar is részt vett. Mire kérdezi az interjút készítő, de hát, hogy ebből az influenza oltásból évente több százezret adnak be magyar embereknek, ugye akkor az is lóvasút, és erre mondja a doktor úr, hogy a hátamon föláll a szőr, mert hogy a koronavírus nem influenza. Hogy inaktivált egész vírussal oltsunk.
Hát ez az, amit az előbb is mondtam, hogy az influenza az egy egészen más vírus, mint ez a vírus, amitől kell félni az egyiknek, tehát amilyen szempontból kell az egyiktől félni, nem kell a másiktól. Tehát ez egy sokkal furmányosabb ellenség, és nem biztos, hogy az a technológia, ami az influenza vagy a szamárkörögés ellen bevált, és az is azért vált be, mert már használjuk nagyon régóta, és tudjuk, hogy nincsenek mellékhatásai.
Tehát tulajdonképpen akkor a professzor úr azt mondja, hogy ha itt egész koronavírust juttatunk be a szervezetre, ami a kínai, akkor az elindíthat egy önpusztító szervezeti reakciót, akár egy autoimmunbetegség formájában, ezért lehet veszélyes?
Én azt mondom, hogy ennek nem lehet egyelőre kizárni a lehetőségét. És miután az ilyen hosszú távú következmények, azok hosszú távon alakulnak ki, tehát az, hogy az elmúlt hónapokban beoltottak embereket, és még mindegyik életben van, ez nem jelenti azt, hogy később nem alakulhat ki valami. De nem azt mondom, hogy ki fog alakulni, azt mondom, hogy ennek nem lehet kizárni a lehetőségét.
Na most nagyon sok
amit még a kínaiakról annyit, hogy Kínában 18 cég ötféle védőoltást gyárt. Ezek közül például van egy CanSino nevű cég, amelyiknek hát a klinikai kipróbálásoknak a végén tartanak a készítménye, az ugyanolyan korszerű, mint az AstraZeneca-é vagy a Sputnik-é.
Na most nagyon sok orvos azt mondja, hogy még akkor is jobb a kínait megkapni, mint magát a koronafertőzést, vagy vírust, hogyha ez egy elavult technológia. Ezzel a mondattal azért egyetért a
professzor. Ez tökéletesen így van. Én is mindenkinek ezt mondom, hogy ez egy olyan rohadt betegség, hogy ennél nem tudok elképzelni olyan rossz vakcinát, amelyik ennél rosszabb lenne.
Tehát, ha sorrendet kell fölállítanunk, akkor ugye a Pfizer, AstraZeneca, kínai, és utána a koronavírus. Akkor inkább legyen ez.
Az esetleges kockázatok ellenére is inkább oltassunk, ezt mondja.
Így van.
Professzor úr, az hogy van, hogy itt tényleg mindenki ugye oltásra vár, nyilván a gyártók is elképesztő üzemben gyártanak, dollármilliárdokra számítanak, óriási piac. De hogy közben egy olyan elemi egyszerű kérdésre sem tudunk válaszolni, hogy a tünetmentes oltottak fertőznek-e? Nem tudjuk a mai napig. Ez hogy van?
Hát azért ebből bizonyos dolgokat tudunk, tehát már az izraeli tapasztalatok, ugye ott rengeteg embert beoltottak, és lehet tudni azt, hogy akiket beoltottak, azoknál mennyire figyelhető meg esetleg utólag az illetőnek az orrvállalékába a vírus megjelenése, és azért ennek az alapján azt lehet mondani, hogy a vakcinák legalábbis egy részénél nagyon biztosra vehetjük azt, hogy ezek az illetők, ezek soha nem fognak felülfertőződni legalábbis az eredeti vírussal, és azzal annak a vírusnak a tünetmentes fertőzésével szemben is védenek a vakcinák.
És ez 2,6 millió ember?
Hát nézze, a helyzet az, hogy rövidesen 7,5 milliárd embernek a beoltásáról kell gondoskodni, és akkor fogunk tudni megszabadulni ettől a rohadt vírustól, hogyha az egész emberiségnek a 80-90%-át beoltjuk, beleértve a gyerekeket, és beleértjük az aggasztjánokat is.
Mire hivatkoznak a kínaiak, hogy például nem engedik belenézni az ország küldötteit, vagy a professzorokat, vagy azokat a hozzáértő akadémikus embereket, akik mennének és belenéznének mondjuk a harmadik fázisba, ha ez egy jól működő, kipróbált oltóanyag, és azt mondják, hogy hány százalékban működik, közben azt halljuk, hogy Szaúd-Arábia 84, Brazíliában közben 50%, hát így az ember az okosnak kell lennie, hogy minek vagy kinek higgyom. Mit mondanak ők?
Bocsánat, az nem ez a vakcina, az egy másik vakcina.
Az egy másik vakcina, hol 87%, hol 50% a hatásosság.
A 86 meg a 79 az, ami erre a vakcinára érvényes, és van a Sinovac nevű szintén kínai vakcina, amelyik ugyanígy elölt vírus, vagy hát inaktivált vírus. Arról a törökök 91%-ot mondtak, a brazilok 55%, de mind a kettő igaz. Tudnélik, nem ugyanazt mérték. A brazilok azt mérték, hogy bármiféle tünet megjelenik-e a védetteken, egy olyan csoportba, akik ugye egészségügyi dolgozóként nap mint nap találkoznak a vírussal, ezzel szemben a törökök azt nézték, hogy megbetegszik-e az, akit beoltottak, egy átlagos populációban, amelyik nem volt annyira kitéve a vírusnak. Tehát mind a két szám igaz lehet, csak nem ugyanazt nézték.
Azért van a változó arány. Visszatérve a kérdésre, mi a magyarázat a kínaiaknak, hogy nem jöhettek, nem nézhettek bele? Miközben milliárd számra akarnak oltóanyagot eladni?
De hát ők eladják ezt annélkül is.
Ja, tehát, aha, ja értem.
Amit én hangsúlyozok, hogy ez a harmadik világ számára készül. Egyszerűen arról van szó, hogy a kínaiak befolyást szeretnének szerezni szerte a harmadik világba, és nagyon ügyesen csinálják is. Tehát ez a vakcina ez nem az Európai Unió számára készült, nem az amerikaiaknak akarják eladni. Egyszerűen arról van szó, hogy a klinikai kipróbálások az azt jelenti, hogy több tízezer embernek az adatait követik hónapokon keresztül. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen több tízezer oldalnyi dokumentum van. Tehát a nyugati cégek ezeket folyamatosan a kísérletek kezdete, tehát április óta nyomatták be az amerikai meg az európai hatóságoknak, akik folyamatosan követték, hogy milyen eredmények vannak, és ennek az alapján néhány hét alatt el lehet dönteni, hogy akkor most jóvá hagyjuk-e vagy se. De most a kínaiak ezt a több tízezer oldalt ezt nem fáradoznak azzal, hogy ezt benyújtsák, mert ennélkül is el lehet adni a vakcinát, mert az emberek kétségbe vannak esve, hogy meg fognak halni, és hajlandók fölvenni, hogyha egy nyam-nyam földön, ugye a doktor úr azt mondja, hogy ezzel az oltóanyaggal oltunk, akkor az emberek oda tartják a karukat. Ez teljesen természetes.
Akkor az egy naivitás az emberben, hogy ilyen kísérleti nyúlna gondolja magát, vagy hogy a harmadik világ emberek megkapják, mi ne kapjuk, vagy én nem, tehát félreértés ne esik, dehogy is vagyok oltás ellenes, kérdéseim vannak, de minden oltóanyaggal kapcsolatban szerintem ez a logikus gondolkodás, hogy az ember kérdez, de akkor ez egy teljesen természetes dolog, hogy közben azért oltsuk magunkat úgy, hogy egy csomók vizsgálati eredmény nem tudunk?
Nézd, hát az elébb állapodtunk meg abban, hogy nincs olyan rossz vakcina, ami ne lenne jobb, mint a betegség. Tehát a kínaiak, ha úgy vesszük, sokkal etikusabban álltak ehhez a kérdéshez, mert ők tudták azt, feltételezem, hogy az állatkísérletek alapján, hogy ez veszélytelen, és azt mondták, hogy nem vacakolnak 6 hónapon keresztül, mi alatt milliók halnak meg, nem vacakolnak klinikai kipróbálásokkal, hanem miután tudják, hogy jobb a oltás, mint a betegség, minél előbb, minél több embert beoltanak. Lehet, hogy ez az etikusabb, nem?
Hát érdekes felvetés ez tulajdonképpen.
Konkrét hallgatói kérdés. Holnap a kínai, vagy visszautasítom, és fél év vagy egy év múlva Pfizer? Mit válasz, doktor úr?
Hát nézze, ez azon múlik, hogy az illető mennyire tudja izolálni magát a környezettől, mennyire van kitéve annak a veszélynek. Tehát itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy mekkora az esélye annak, hát én nem hiszem, hogy egy évet kell várni a Pfizerre. Ismereteim szerint 850 ezer adag már megérkezett Magyarországra. Én nem hiszem, hogy ennyi ember be van oltva már, tehát ez azt jelenti, hogy itt kell, hogy legyen, és nyilván folyamatosan jön is. Tehát valószínűleg arról van szó, hogy akkor néhány héttel, vagy esetleg egy-két hónappal később lesz valaki beoltva. De annak a kockázata, hogy most megkapja, mert hát látjuk, hogy eléggé fölfutó fázisban vagyunk, ez rendkívül kockázatos.
Tehát inkább az oltás. Professzor úr, visszahívhatjuk még hírek után, mert nagyon sok kérdés jött, amit még föltennénk. Telefonáltunk még rá, ránk kér egy kicsit?
Igen.
Jó, csörgünk akkor mindjárt, jó? Csak köszönjük. El kell mennünk hírezni. Köszönjük szépen, mindjárt csörgünk. Na, ha van kérdés, csak röviden, akkor nyugodtan küldjétek el, megpróbálunk mindent megkérdezni. Jó? Nagyon sok jött már ezeket, még gyorsan föltesszük a professzor úrnak, jövünk a hírek után mindjárt. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva mindjárt hívjuk a professzor urat, hogy folytassuk a beszélgetést. Látszik, hogy elképesztő érdeklődés van, rengeteg kérdés, mindenki szeretne oltatni, mindenki szeretné tudni, hogy melyik a jó, mit csináljon, választhat-e, melyiket válassza. Érdekes erről beszélni, nagyon nehéz, mert ha te kérdéseket teszel föl, vagy régebbi interjúkat idézel, vagy csak próbálsz tudakozódni, akkor már akár azzal is megvádolnak, hogy oltásellenes vagy, közben nem így van. Nem vagyunk oltásellenesek, sőt azt gondoljuk, hogy az egyetlen megoldás hosszú távon, nem tudsz mindenkinek megfelelni, nem? Hogy ha így vagy, úgy kérdezel, baromi nehéz. De azért hívunk mi mindig szakembereket, hogy ők mondják el nekünk. Mi mindig arra törekedtünk, hogy akár ellentétes állásponton lévő szakemberek bejöjjenek ide a stúdióba, elmondják. Mi nekük hiszünk, immunológusok, virológusok, szakemberek, hát nekik kell a lakosságot szerintünk meggyőzni. Viszont óriási érdeklődés van, nekünk feladatunk ezzel foglalkozni, és felhívni professzorokat, szakembereket, hogy mondják el, hogy hogy állunk most. Közben laikusok vagyunk, kérdéseink vannak, nem értünk egy csomó dolgot, iszonyatosan sok összetevője van ennek, hogy az emberek bizalmatlanok, és ezt is érted.
Ugyanúgy
van
kérdezünk,
egyfajta bizalmatlanság.
De ha mást kérdezünk, és nem azt, amit ti, az nem azt jelenti, hogy ellenetek vagyunk.
Hogyne.
Gyerekek, hát mindent különbözőképpen látunk a világban, mi is tájékozódni próbálunk.
Azokat a kérdéseket muszáj feltennünk, amik egyébként háztartásokban, hétköznap, az emberek között a kommunikáción, baráti megbeszéléseken vannak. Te melyiket oltatsz-e, mész, nem mész, félsz, ha félsz, mitől félsz, ha mész, miért mész, ha már oltottál, van-e mellékhatás, van-e bármi. Számos kérdés, úgyhogy hívjuk a professzor urat, és folytatjuk. Nagyon sokan például azt szeretnék tudni a professzor úrtól, hogy ha még nem vállaltak gyereket, de készülnek rá, akkor arra van-e bármilyen kutatás. Fontos, hogy nem a terhességnél, hanem hogy még gyerekvállalás előtt állnak. Vagy. Ez a minden második kérdés erről szól, hogy terhességgel, várandósággal kapcsolatos, de még ugye nem történt meg maga a teherbeesés.
Van ajánlás egyébként ebben a tekintetben.
Professzor úr, legyen kedves idézze.
Ne, csak azért, mert hogy egyébként van egy olyan oldal, a koronavírus.gov.hu, ahol minden egyes Magyarországon engedélyezett a vakcinával kapcsolatban van egy leírás, hogy mit kell tudni róla.
Mit ír erről?
Azt, hogy például 2 hónap után ajánlják mondjuk az AstraZeneca esetében a gyerekvállalást.
Professzor úr, örülünk, hogy itt van megint, köszönjük szépen a ránk szánt időt.
Igen.
Hogy segít nekünk még egy kicsit itt eligazodni. Nagyon sok kérdését. Itt, amit már föl is tettem, csak még egyszer professzor nem volt vonalban, hogy akik gyermeket szeretnének vállalni, még nem terhesek, tehát nem arról beszélünk. Kell-e várni a terhesség előtt? Van-e erre tapasztalat? Mennyi ajánlott, mint várakozás vagy tisztulás, hogy mit gondol erről a szakma?
A világon semmi indok arra, hogy ne oltassák magukat.
Tehát egészen nyugodtan. Ha még nem terhesek, ugye? Azért az fontos.
Érdemes várni valamennyi időt erre vonatkozólag, itt ugye nem. Tehát nyugodtan lehet, és utána indul a gyerekgyártás. Jó.
Kérdezi valaki egy másik kérdés, hogy hová tűnt az influenza egy éve? Hogy nem volt most hullám, vagy hogy nem hallunk róla?
Mert azért nem volt, mert maszkot viseltünk, és távolságot tartottunk. Az influenza kevésbé, tehát egy pipogyább vírus, mint ez a koronavírus, és eltűnt, mert nem tudott emberről emberre terjedni. Illetve nem tűnt el, mert a madarak között itt van, csak emberre nem tudott átterjedni.
Aha, értem. Az nagyon sok olyan kérdés, hogy aki cukorbeteg, magas vérnyomás, vagy autoimmunbetegség, ott van-e valamelyik, tudunk-e valamelyik oltóanyagról olyat, hogy ajánlott, nem ajánlott, nekik ez lehet, vagy nekik nem ajánlott. Ugye itt nagyon sok korbéli meghatározás hallunk, hogy van, ahol oltanak 60 év fölött egy bizonyos vakcinával, van, ahol csak 60 év alatt. Lásd a kínai, hogy van erre bármilyen kutatás, professzor úr?
Hát rengeteg kutatás van erre nézve, és ennek az alapján van az, hogy van, aki ajánlja bizonyos korcsoportra, vagy bizonyos betegségek esetén. Amit tudunk, hogy mind a vektor alapú vakcinák, tehát az AstraZeneca, meg a Janssen, vagy a Sputnik, mind pedig ezek a messenger alapú vakcinák, ezek idősekben is egészen jó immunitást képesek kiváltani. Ez azért érdekes, mert például a szokásos influenza vírusok nagyon gyenge immunitást tudnak kiváltani idősebb embereknél. Tehát általában az idősek számára különféle spéci vakcinák készülnek. De most úgy néz ki, hogy ezek mindegyike idősebb emberekben is viszonylag hatásos immunválaszt képes kiváltani. És a nagyon súlyos asztmásoknál tapasztaltak csak azt, hogy hát életveszélye, egy pillanatig ilyen életveszélyes reakció alakult ki, amit az orvos meg tud oldani, tehát azért kell az oltás után ott maradni egy negyed órán, fél órán keresztül, mert hogyha ilyesmi előfordul, akkor az orvos azonnal be tud avatkozni, és akkor következmények nélkül lezajlódik ez a dolog. De ennek rendkívül kicsi az esélye, tehát 1 millióból 3-4 ilyen esetről tudunk.
Nagyon sokan kérdezik, főleg ugye most fölröpent egy hír, nem olyan régen, hogy kétféle oltást kapott valaki, már nem egyszerre, ugye, hanem egy kicsit eltolva, hogy ezzel kapcsolatosan mi most az állásfoglalás.
Tehát, ha
most
ez egy fatális véletlen azért, igen, nem? Gondolom, okay, hogy azért, ha az okay, első belekerül az igazolványodba, valószínűleg azt kapod. Oké, okay, értem a kérdést, csak hogy azért ez egy véletlen kategóriában sorolható történet.
Nézze, immunológiai szempontból, itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy itt van az egyénnek is, meg az államnak is különféle szemszögből kell ehhez hozzáállni. az államnak egyrészt az a dolga, hogy gondoskodjon az, hogy mindenki megkapja az oltást, a másik rész pedig az, hogy ezt adminisztrálni kell, mert hiszen lesz majd ilyen kis oltási igazolványunk. Na most nyilvánvaló, hogy ha mindenki össze-vissza oltja magát, vagy oltatja magát hol ilyen, hol olyannal, ezt állami szinten borzasztó nehéz követni. Tehát ezért ragaszkodik az állambácsi ahhoz, hogyha valaki kapott egy Pfizert, akkor a második is Pfizer legyen. Hát ez immunológiai szempontból ennek a világon semmi értelme nincs, mert bármelyik vakcinát bármelyikkel össze lehet kombinálni. És például az ideális az lenne, hogyha valaki egy AstraZeneca-t kap először, akkor másodszor Sputnikot kapjon, vagy aki először Sputnikot kapott, az másodszor AstraZeneca-t. De a másik dolog az, hogy megint a immunológiai szempontból teljesen érdektelen, hogy valakit az első oltás után 3 héttel vagy 3 hónappal oltanak. A lényeg az, hogy mind a kettőt megkapja, mert az első, ezek, amik jelenleg forgalomban vannak, már az első oltás is egy igen nagyfokú biztonságot jelent a halálos vagy súlyos betegséggel szemben. A második oltás arra való, hogy fertőzhetetlenné váljon, amit reményeink szerint el lehet így érni. Uh-huh.
Nagyon sokan kérdezik az AstraZeneca-t, viszonylag kevés szó esik róla, hogy mi a vélemény a professzor úrnak erről.
Az egy kitűnő védőoltás.
Tehát maga a technológia szintén jó. Itt olvasni közben a WHO-tól, egy epidemiológus szakembertől, a globális influenza program vezetőjétől, aki azt mondja, hogy ez egy teljesen bevett dolog, történelmi tapasztalatokra hivatkozva, arról beszél, hogy a vírus terjedésének hirtelen csökkenésével jár az, amikor már mutálódik, és ez kvázi tulajdonképpen a járvány végét jelenti. Tehát, hogy a mutációk általában a világjárvány végét szokták megjelenteni, vagy annak a kezdetét. Ez igaz? Ezt egy szakember mondja egyébként, hogy amikor már mutálódik, akkor az egy lecsengő fázis lehet, akár a koronavírusnál is.
Hát az influenza vírusnál ez igaz lehet, mert van egy von Magnus jelenség, ami azt jelenti, hogy ha a vírus, az örökítő anyagának egy része elvész, akkor nyilvánvalóan a rövidebb darabot azt rövidebb idő alatt meg lehet csinálni. Tehát magyarán a rövidebb vírus gyorsabban szaporodik, de viszont az lehet, hogy életképtelen már. Tehát az van, hogy általában az influenza járványoknak a vége felé előfordulnak olyan mutánsok, amelyek életképtelenek, de sokkal gyorsabban szaporodnak, és ezek interferálnak a normális vírusnak a szaporodásába. De ez ismereteink szerint ez a koronavírusokra nem igaz. Tehát legalábbis egyelőre ne reménykedjünk ebbe.
Uh-huh. Tehát akkor ez nem egy jó jel, hogyha ennyi mutáció van, mondjuk egy harmadik hullám, ami akár hosszú távon a végét jelenthet.
Nem, ez a mutáció ez azért van, mert eredetileg ez egy denevér vírus, amelyiknek adaptálódni kell az emberhez, tehát most tehát véletlenszerűen keletkeznek mutánsok, és hogyha ezek jobban tudják fertőzni az embert, akkor azok elterjednek. Hát most ebbe a szakaszba vagyunk, és feltehetőleg még ennél ragályosabb mutánsok is elő fognak fordulni a jövőben.
Uh-huh. Professzor úr, abba segítsen, kérdezi egy hallgató, hogy ugye azért arra azt mondta a professzor úr, hogy azért nincs influenza vírus, mert maszkot hordunk, tehát akkor az nem terjedt. De közben hordtunk maszkot koronára is, ami mégis terjedt, hiszen mindenhol kötelező a maszkviselés, próbálunk maszkot hordani tömegközlekedésen, közterületen, akkor az egyiket megfogja, a másikat nem? Vagy ezt hogyan fordítsuk mi le a laikusok nyelvére?
Mondom, hogy a koronavírus fertőzőbb, mint az influenza.
Értem. Uh-huh. Tehát gyorsabban pattan át emberről emberre, kvázi ezért így veszélyesebb.
Van. Így van.
Aha. Tehát itt ne arra gondoljunk, hogy a maszk az egyiket megfogja, a másikat nem, hogy ahogy lekerül, ott nagyobb esélye, gyorsabban megfertőződöm koronával.
Így van. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy egy ilyen hülye hasonlattal azt mondjam, több darab influenza vírusra van szükség, hogy valaki megfertőződjék, mint hogyha a koronavírusról beszélünk.
Mi okozza az átmeneti szünetet, professzor úr? Mondjuk nézzük a tavaly nyarat. Nyaraltunk, jöttünk, mentünk. Minden rendben volt. Majd szeptemberben megint indult az őrület, vagy októberben. Ilyenkor mi történik?
Hát nézze, nyilván az egyik az, hogyha megszorítások vannak, akkor a vírus kevésbé terjed, és hogyha elengedjük, akkor jobban terjed. Tehát ez egy csiki-csuki folyamat, és ezt csinálja szerte egész Európa elég hülye módon, mert azért az egy abszurd dolog, hogy Csehországban katasztrófa állapot van, és a vele szomszédos Ausztria éppen most indítja be az engedményeket. Tehát én nem tudom, hogy politikusok milyen észre gondolkoznak, de egy normális ember ilyet nem csinálna. Tehát az lenne az értelme, hogy akkor az Európai Unió, sőt, hát egész Európa valahogy próbáljon szinkronba dolgozni. De hát úgy látszik, hogy valamilyen oknál fogva nem ezt szeretjük csinálni.
Tehát akkor nyáron is itt volt a vírus, csak kevesebbet teszteltünk, elengedtünk, és az robbant be ősszel? Vagy akkor ez nem tűnt el, nem csökken?
Ez egy cseppfertőzéssel terjedő vírus, tehát amikor nagyon száraz a levegő, akkor kevésbé terjed, és amikor nedves, hideg a levegő, akkor jobban terjed. Tehát az, hogy a tavaszi járvány idején Magyarország meg Közép-Kelet-Európa nagyon megúszta, ugye, amikor Spanyolországban, a brit szigeteken rengeteg ember meghalt, vagy Olaszországban, akkor mi nálunk alig volt egy-két áldozat. Ennek az az oka, hogy az elmúlt 20 évnek a legszárazabb tavasza volt a tavahi tavasz.
Értem.
Na most nyilvánvaló, hogy nyáron, ugye amikor meleg van és száraz a levegő, akkor kevésbé terjed egy kicsit minden olyan vírus, amelyik cseppfertőzéssel terjed, és hát télen, amikor az emberek nem a szabadban vannak, ahol fúj a szél és elfújja a vírust, hanem a szobában egymásnak adogatjuk át a vírust, akkor sokkal jobban terjed. Ez egy teljesen logikus valami.
Az egykörös oltásokról van már valamiféle szakmai konszenzus, mondjuk a Johnson & Johnsonról, aki azt mondja, hogy egy elég és nem kell több?
Hát nézd, tulajdonképpen az a helyzet, hogy a Pfizerből és az AstraZeneca-ból is valószínűleg elég lenne egy, ahhoz, hogy a halálos és a súlyos betegséget kivédje. A Janssen-féle oltás az lényegében pontosan ugyanaz, mint a Sputnik meg az AstraZeneca. Ők azt állítják, hogy egy oltással is el lehet érni a védettséget, és valószínűleg ugyanazt a védettséget tudják elérni, amit a Pfizernek az első, mert hát ugye Izraelbe kiderült, hogy akiket a Pfizerrel beoltottak, azok 2-3 hét után már gyakorlatilag teljesen védettek a súlyos és a halálos betegséggel szemben. De a Janssen is dolgozik azon, hogyha még egy második oltást is adnak, hogy az mennyire javítja még az immunitást.
Arról tudunk már valamit, vagy arról van bármiféle vizsgálat, hogy van ez, hogy az egyik embert ennyire megrángatja, rosszul van hetekig, a másikon meg úgy megy át, mint a semmi baja nem lenne. Ugye ezért is van szerintem az oltás ellenesség és az oltáspártiság, hogy aki nagyon rosszul volt, az nyilván automatikusan oltat, nem akarja még egyszer átélni. Akinek semmiféle tünete nincs, átment rajta, nem lett beteg, nem lett lázas, az azt mondja, hogy minek oltassak, hiszen semmi bajom nem volt ettől a vírustól. Ugye itt van az ellentét, vagy az ellenmondás, vagy a veszekedés az emberek között. Hogy erre tudunk valamit? Hogy mi lehet a különbség?
Erre azt mond, hát természetesen ugye az embereknek az immunrendszere borzasztóan különböző, mint ahogy a szemszíne is különböző, meg a egyéb paraméterei. De hát, hogyha valaki azt mondja, hogy azért, mert ő könnyen átment ezen a víruson, neki semmi gondja nincs ezeknek, azt szeretném mondani, hogy ugye mindenki azt hiszi, hogy a gyerekeknek kutyabaja se lesz ettől a vírustól. Kérem szépen, most egy csomó gyerek van gyakorlatilag életveszélyes állapotban a klinikákon, olyan gyerekek, akik nem is tudtak arról, hogy ők megfertőződtek, mert esetleg légúti tüneteik sem voltak. Tehát még csak nem is köhögött. És ezekbe utólag kialakul egy ilyen sok szervre átterjedő gyulladás, amit hogyha időben nem kezelnek, akkor annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Tehát ez a vírus nem csak azért veszedelmes, mert az emberek 1%-a belehal, hanem azért, mert akik tünetmentesen vagy minimális tünetekkel túlélték, azokban hónapokkal később nagyon súlyos következményekkel járó szövődmények alakulnak ki. Tehát olyasmire gondolok, hogy központi idegrendszeri tünetek, tehát delíriumos tünetek, vagy a kognitív, tehát a tanulási képességnek a jelentős romlása, szívizomgyulladás, veseelégtelenség, stb. Nem akarok ijeszgetni senkit, de a utólagos következmények az, ami miatt igazán félünk ettől a fertőzéstől.
Nagyon sokan kérdezik, ugye fölröpentek ilyen hírek, hogy a vércsoport az mennyire fontos ebben a dologban, hogy a nullás negatívok azok 50%-ba védettek, van ennek bármi alapja?
Igen. Bármennyire meglepő, igen. Sőt, hát olyasmi is van, hogy a férfiak azok jobban fertőződnek, és többen halnak meg, tehát még volt is olyan, hogy a nők találták ki ezt a vírust, ugye, mert a férfiak pusztulnak, nem lehet foci meccsre menni, nem lehet kocsmába menni, és otthon kell maradni a feleségeddel.
És azt tudjuk, hogy melyik vércsoport a védettebb, vagy hogy milyen kutatások zajlanak ezen a területen?
A nullás a védettebb, és az A, amelyik érzékenyebb, például sokkal érzékenyebbek egy nagy, hát nagyságrend, ugye ezt nem mindenki tudja, hogy az mit jelent, az azt jelenti, hogy 10-szer érzékenyebbek például a Down-kórosok, és általában akiknek központi idegrendszeri problémáik vannak, tehát skizofrének, stb. Tudjuk azt, hogy van néhány ember, ami érthetetlen módon, akiknek bizonyos génjeik hiányoznak, vagy pedig ezekkel az interferon ellen vannak keringő ellenanyagok. Nem akarok ezeknek a részleteibe bemenni, de egy csomó mindent már tudunk, hogy valaki miért sokkal érzékenyebb. Tudjuk azt, hogy például a kövére, minél kövérebb valaki, annál súlyosabb a betegség, annál magasabb a halálozási ráta. És hát tudjuk, hogy ezek a úgynevezett krónikus betegségek, amelyekért meg kell dolgozni, mert azért ahhoz, hogy valaki igazán elhízzon, vagy hogy nagyon súlyos állapotban legyen a tüdeje vagy a szíve, azért ahhoz sok pálinkát meg kell inni, meg sokat
tenni kell értem.
Meg sokat kell ülni a televízió előtt, hogy ezek kialakuljanak, de hogyha kialakul, ugye a súlyos elhízásnak egy csomó olyan mellékhatása is van, ugye keringési betegségek, cukorbetegség, stb., ami együtt jár azzal, hogy ő nagyon kövér, de amit nagyon kevesen tudnak, hogy a kövérség az egy gyulladásos betegséget is jelent, mert a zsírszövet az ilyen gyulladásos citokineket termel, tehát aki nagyon kövér, az egy krónikus gyulladásos betegségben is szenved.
Kvázi veszélyeztetettem. Professzor úr, nagyon szépen köszönjük. Hát próbáltunk, számos kérdés jött, még 10-ig tudnánk csinálni, elképesztő az érdeklődés. Nagyjából azért azt gondoljuk, hogy megfelelő objektivitással legalábbis kérdezőként nincs más feladatunk, körbejártuk a dolgot. Aztán mindenki dönt, ahogy döntenie kell, de akkor a professzor úr azt mondja, hogy olcsunk, tehát ez a végszó.
Én azt mondom, hogy olcsunk, és azt mondom, hogy az nem kizárható, hogy majd egy év múlva kell még egy olyan emlékeztető oltás annak is, aki beoltatta magát, mert hogy változik a vírus, tehát lehet, hogy lesznek olyan variánsok, amelyek egy kicsit át tudják törni azt a védettséget, amit ez a vakcina biztosít.
Értjük.
És még egy valamit mondanék, hogy akik átestek a betegségen, azoknak valószínűleg egy oltás tökéletesen elegendő lesz, legalábbis egyelőre igen, mert hiszen az már egy emlékeztető oltás.
Professzor úr, nagyon szépen köszönjük, mennünk el, köszönjük, hasznos volt. Köszönjük szépen.
Köszönjük, jó munkát.
Köszönjük szépen, jó munkát.